4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Operatív törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést. A testületet a belügyminiszter vezeti, tagja a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója, több minisztérium, valamint a Honvédség, a Hungaromet, az URFK, a Katasztrófavédelem, a Terrorelhárítási Központ, a Kórházi Főigazgatóság, a Mentőszolgálat, a Magyar Közút és a MÁV Volán csoportvezető munkatársai. A MÁV arról számolt be, késésekre és fennakadásokra kell számítani a közösségi közlekedésben. Az autópályákon torlódások alakultak ki, és több baleset is történt. Horvátországban és Szerbiában is közlekedési gondokat okoz a hó. Horvátország belső területein havazás, a hegyvidékeken vastag hótakaró, a tengermelléken pedig kiadós eső és viharos szél várható. Szerbiában helyenként 25 cm meghaladó hó nehezíti a közlekedést. Amszterdamban több mint 400 járatot törölt a napok óta tartó hóesés, fagy és jeges záporok miatt a Schiphol repülőtér. Az intézkedés budapesti járatokat is érint. A KLM legalább 295 járatot mondott le. Az energia kérdése lesz a legfontosabb idén, jelentette ki nemzetközi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök, aki szerint a világ 2025-ben lezárt egy korszakot, 26-ban pedig a nemzetek korába lépett. Orbán Viktor úgy látja, a következő 10 évben az energiabiztonság és az ellátási láncok erősítése határozza meg a versenyképességet. Hozzátette, a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások rombolóak, ezért jogi úton tiltakozik a 2027-től esedékes előírások ellen. Orbán Viktor előbb meg akarja érteni, hogy a Szlovákiában az év végén elfogadott jogszabály változtatta az eddigi helyzeten, utána egyeztet majd a szlovák miniszterelnökkel. A kormányfő erről szintén évindító sajtótájékoztatóján beszélt. A hónap végén bemutatja programját, valamint a külügyi és a gazdaságfejlesztési területért felelő szakembereket a Tisza párt, közölte Magyar Péter pártelnök. Megerősítette, választási győzelmük esetén önálló minisztériumot kap, egyebek mellett az oktatás és az egészségügy is. A műtéti várólistán lévők átlagos száma emelkedik, de a várakozási idő sok esetben csökken, írja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján a Pénzcentrum portál. A legtöbbet, több mint egy évet a szaruhártya műtétekre kell várniuk a betegeknek. Lazít a kormány a kamatmentes céges hitel feltételein. A Portfólió gazdasági portál a változtatások közül kiemeli, az igényelhető kölcsönösszeg felső határa 20 millióról 50 millió forintra emelkedik, érdemi likviditási segítséget nyújtva a vállalkozások számára. Januártól jelentősen bővültek a Magyar Honvédség illetményen kívüli juttatásai, közölte a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a szolgálati helyre történő utazás költségtérítése nettó 100%-ra emelkedett, a gépjárművel való közlekedés térítése kilométerenként 30 forintra nőtt, és a vármegye valamint országbérlet elszámolása is lehetővé vált. Ártatlannak vallotta magát a venezuelai elnök és felesége is a New York-i bíróságon. Nicolas Madurót és nejét egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Eközben Venezuela ideglenes államfője közölte, együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal. Az USA-nak nemzetbiztonsági szempontból szüksége lenne Grönlandra, mert azt körülveszik orosz és kínai hajók, jelentette ki az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén. Donald Trump azt mondta, Dánia nem tudja kezelni a helyzetet. Az Európai Bizottság szóvivője úgy reagált, az unió továbbra is kiáll a nemzeti szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlensége mellett, és szolidaritást vállal Dániával és Grönlanddal. A dán miniszterelnök szerint Donald Trump komolyan gondolja Grönland megszerzését. Mette Frederiksen a dán közszolgálati televízióban úgy nyilatkozott, ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO tagállamot, az a vég. Leváltotta az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjét az ukrán elnök, azt azonban nem közölték, hogy kiveszi át az SBU vezetését. Volodymyr Zelenszky bejelentette azt is, hogy Kanada volt külügyminisztere, az ukrán származású Chrystia Freeland lesz kormánya gazdasági fejlesztési tanácsadója. Az amerikai elnök nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapása a Vladimir Putyin egyik rezidenciáját támadta volna a közelmúltban. Donald Trump újságíróknak azt mondta, valami történt a közelben, de annak semmi köze a rezidenciához. Végül az időjárásról. Átmeneti szünet után újabb havazás várható, a szél többfelé élénk lesz ma is, a csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul. Szerdáig várhatunk még további csapadékot, azután szárazabbra, de hidegebbre fordul majd az időjárás, így a hóréteg minden bizonnyal a legtöbb helyen tartósnak bizonyulhat. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Vízkeresztény napján 8 óra 10 perckor szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2026. január 6-a van, keddi nap. A zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A Jinja Ninjai. Nem véletlenül indítom egy ilyen borzalmas szóviccel a ma reggeli műsor ismertetést, ugyanis a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2026. évi kalendáriumát tartom a kezemben, magyarul fali naptárát, amely a bokrosok madarait, tehát a Jinja Ninjáit mutatja be. Minden hónapra egy madár jut, ez mai nyereményünk. 9 órakor híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében, majd a 9 óra 5 perckor kezdődő Egymás közt című műsorunkban több témával várjuk hallgatóinkat. Szó lesz Vízkereszt ünnepéről és egy online diák mediátor programról is. Most ajánlunkban Barzsi Balázs ferences szerzetest halljuk.
Mit is jelent a hódolat? Milyen emberi, hogy így mondjam, esemény ez? Rokon az imádással, sőt a mélyében azonos vele, de igazából legtöbbször a hódolat öntudatlanul tartalmazza az imádást. Mi tehát a hódolat? Megrendült csodálkozás.
Erről bővebben tehát 9 óra 5-től. Szintén 9 órától külön műsort szórnak Török Szent Miklósi és Kisújszállási adóink. Napról napra című összeállításunk első felében megismételjük a székelyföldi tusványosan készült összeállításunkat, melyben a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem egyik pódium beszélgetését hallják a fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában témakörben. Most Lantos Csabát, az Energiaügyi Minisztérium miniszterét hallják.
Nem beszéltünk ma itt arról, hogy áramtermelésben azért milyen más lehetőségeink vannak. A Gábor az elején említette a nukleáris ipart, mi ugye erre egyértelműen tettünk, de hál' Istennek úgy látom, hogy Európa változóban van. Ugye talán kevesen emlékeznek rá, de az olaszok azok megelőzték a nukleáris iparból való kivonulásba még a németeket is. Ugye Csernobil után az olaszoknál volt egy népszavazás, és ők ott népszavazáson eldöntötték, hogy leállítják az atomerőműveiket, és nem jellemző az olaszokra, de betartották ezt a népszavazási eredményt, és bezárták az összes atomerőművüket. Úgyhogy ma nincs, 4 nagy működő atomerőművük volt.
Az óra második felében a díszműkovács mesterséget ismerhetik meg a Török Szent Miklósi Kézműves Örökség Egyesület egyik tagjának segítségével. Szintén 9 órától Tokai adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval. A szent év 2026. január 6-án, tehát a mai napon ér véget. Ebből az alkalomból tekintünk vissza a jubileumi évre, Kormos Csaba poroszlói plébános segítségével.
Ez az év, ez a szent év is pont erre akart mindenkit rávezetni, hogy gyógyulhatunk. Gyógyulhatunk, bocsánatot nyerhetünk. Aztán, hogy ez az örömnek, az örvendezésnek, tehát aki római katolikus keresztény, istenkereső, hát ezeket is mondhatjuk jó akaratú ember, de különösen az egyháznak, a katolikus egyháznak a tagja, hogy az boldog lett, mert a boldogság nem a külső dolgokból ered, hanem onnan ered, hogy az Isten bennünk lakik, és ez az Isten gyermeki kegyelmi élet.
Kedves hallgatóink, 10 órától ünnepi szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. Egy ideje már Vízkereszt ünnepe parancsolt ünnepe a római katolikus egyházban is, talán része a Vatikán keleti politikájának, hogy nagyobb hangsúlyt kap nálunk is, mint az ortodoxoknál, hisz ott most van karácsony Vízkereszt ünnepe, de ez a vicc legalább olyan rossz volt, mint a Jinja Ninjai. 11 órakor híreket mondunk, majd cseperedő. A mai műsorban a falatkás hozzátáplálásról beszélget Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, 4 gyermekes édesanyával, a műsor szerkesztője Berec Renáta. Rövid ajánlónk következik.
A falat mennyiségénél, milyenségénél, milyen alakú, mekkora legyen az, amit a babának adunk, szokott még egy kérdés lenni, hogy na de mekkorát, és mennyire megfőzve, megpárolva, megsütve, akárhogy csinálva. Azt javasolják a falatkás hozzátáplálásban jártas személyek, hogy a gyermek hüvelykujját nézzük, és annak a hüvelykujjának a kétszerese legyen a hossza annak a darabnak, amit meg fog enni. Ez úgy nagyjából a 6-9 hónapos korra tehető babáknál, tehát a kezdeti falatkás hozzátáplálásnál javasolt.
12-től a vatikáni rádióadását, majd a nap versét és a nap imáját ismételjük meg. Délben a harangszó alatt elmondjuk az órangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Gáspár, Mennyhért és Boldizsár napkeleti bölcsekről hallanak majd. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, valamint névnap és kalendárium című kis műsorainkat is meghallgathatják még ebben az órában. 13:05-től a zenemestereiben egykori kollégánkról, Urbán Péterre emlékezünk majd. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13:55-kor kísérhetnek figyelemmel, most 8:16 van, a zene után elindítjuk a ma reggeli játékot.
Ezt a véletlen, na hát, szép kis baleset, hogy éppen én, na is, hogy éppen te, váratlanul, a sors így fordul. De jó, hogy ez nem rajtunk múl.
Összejöttünk te meg én, ki mondta azt, hogy ilyen nem volt még, nem nagy ügy. Csak te meg én, mi lenne, hogyha mondjuk elhinnénk, túlélhetünk az elmúlt idő. Ne félj, soha nincs túl késő.
Ha átölelsz egy kicsikét, azt eltehetjük emléknek így. Mondd, hogy igen. Ilyen is tud lenni még, de hogyha egy nap mégis véget ér, mond így, szerelem. Összejöttünk, van ilyen, hogy összejöjjön, ahogy egyszer sem.
Bolondos kis szerelem, össze-vissza ver a szívemben.
Hajnal körül, a rakpart fölül. A lábunkhoz ő. Azt eltehetjük emléknek így. Mondd, hogy igen. Az élet ilyet is tud adni még, ha el tudod fogadni könnyedén. Mondd így, szelevi. Összenőttünk, tudod-e,
mint furcsa párok, kik a filmek.
Eleinte sohasem.
De veszek végül, hogyha kettesben.
Nem vitás.
A film mindig más.
Fáj, hogy a végén még néznék, ám indulnunk kell. Na de miért adnánk el?
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Tehát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2026-os fali naptára mai nyereményünk, és a tervek szerint ma három darab is sorsolásra, kisorsolásra kerül, tehát három kérdéssel készültem és számítok figyelmükre egészen 9 óráig. Az idén a 2026-os év madara az énekes Rigó lett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, továbbiakban MME, 1979-ben indította el az év madara programot, melynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. A több mint 4 évtizede futó akció legutóbbi állomásaként a lakossági internetes szavazást az énekes Rigó nyerte. Ebből gondolom, hogy közel állhat hallgatóink szívéhez is. Ez a madár talán sokan nem ismerik, összekeverik más fajokkal, abban is segít majd ez a naptár, hogy el tudják különíteni az énekes Rigót, mondjuk a kisposzátától, a kertigezétől, a mezéposzátától, és a többi, és a többi. Egy hónapra egy madár. 8 óra 21 perc van, és ma lehet, hogy egy kicsit úgy a madarak köré szőjük, fonjuk ezt a játékot, hiszen most egy pacsirtáról hallunk, mondjuk egy izompacsirtáról. Dr. Hangai György éveken át tartotta ismeretterjesztő kis előadásait Ausztráliában és a mi rádiónkban is. Az archívumból húztam elő egy olyan vele készült interjút, amelyben egy ma született, egy ma születésnapját ünnepelni, ha még élne személy, rejtőzik. Kérdésem, hogy ki ő. Ha tudják a megfejtést, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot.
Egy magyar Herkules Hollywoodban. Kétségtelen, hogy sok magyar sportoló neve a világsztárok listájára került már. Izomemberből, szép hölgyből, jóképű férfiből is van éppen elég a magyarok között. De azokból, akik kiváló sportolók és ugyanakkor kiemelkedően szemrevalóak, no meg sokoldalúan tehetségesek is voltak, azért nem sokakat. De ezúttal egy olyan férfiről lesz szó, aki nem csak elsőrendű sportoló, hanem Mr. Universe és filmsztár is volt. Róla beszélgetünk most a stúdióban Dr. Hangai Györggyel.
Valóban kiváló sportoló volt, jó képű is, de mindez nem lett volna elég a világhírhez. Ehhez még tehetség, akarat és kitartás is kellett. De kezdjük az elején. 1926-ban született Budapesten. Édesapja artista volt, így hát már egész fiatalon megismerkedhetett a poronddal. Őt is artistának nevelték, és már kiskorában edzették, hogy megfeleljen a követelményeknek. Így aztán több sportágban is kitűnt, jól focizott, és több bajnokságot is nyert gyors korcsolyázásban. Az ígéretes hazai sport és artista karriernek azonban a II. Világháború véget vetett. Életrajzírói szerint részt vett az ellenállásban, feltehetően a németek és nyilasok ellen természetesen, de hogy ez pontosan mit jelentett, azt nem tudtam kikutatni, mert tudtommal csak gyenge ellenállás volt Magyarországon a háború alatt, és 1944-ben, amikor Szálasék letartóztatták a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságát, és jó néhányukat ki is végezték, számottevő ellenállás már nem nagyon létezhetett. De ettől függetlenül okosan döntött, amikor a háború után elhagyta Magyarországot, hogy életét Amerikában folytassa. Alig volt 20 éves, amikor megérkezett az új hazába. Ettől kezdve élete gyökeresen megváltozott. Hamarosan megnősült, egy amerikai lányt, Mary Burge-t vette el, akivel együtt akrobata számokkal léptek fel. Egy gyermekük is született 1949-ben. A házasság mégsem tartott sokáig, mert néhány éven belül elváltak, és haladt tovább a maga útján. Ami igazán a siker felé vezető útra terelte őt, az a bodybuilding volt, azaz a testépítés. Ez az új sport, amit eleinte nem is soroltak a sportok közé, még nem volt az, amivé később vált. Az anabolikus szteroidok használata még nem volt divat akkoriban, aki eredményt akart elérni, annak keményen kellett edzenie, és hatalmas teherbíró képességgel kellett rendelkeznie. Gyorsan haladt előre, egy-két év alatt olyan fizikuma fejlődött, melyel egyik versenyt a másik után nyerte meg. 1955-ben pedig a sportág legnagyobb díját nyerte el, Mr. Universe lett. Később a bodybuilderek legnagyobbika, Arnold Schwarzenegger úgy nyilatkozott, hogy volt számára a legnagyobb inspiráció. Hihetetlen kitartását csodálta, és azt, hogy bevándorló létére megállta helyét egy olyan területen, ahol addig szinte kizárólag csak született amerikaieké volt a pálma.
Tudjuk, hogy a testépítés igen nagy fizikai igénybevétellel jár, és abban eredményeket elérni nem kis dolog. De hogyan jutott el Hollywoodba?
Las Vegason keresztül. Ugyanis az történt, hogy az akkor már öregedő, legendás díva Mae West Las Vegasi showjában csodálatos testű izomembereket sorakoztatott maga mellé a színpadon, hogy valami újat is nyújtson a már-már unatkozó nézőinek. Hatás nem maradt el, a show siker lett, főként a bodybuildereknek köszönhetően. Az egyik előadásra Jane Mansfield, az akkori Hollywood leggyönyörűbb színésznője is eljött. A nézőtér egyúttal étterem is volt, és Jane vacsorázni akart. Amikor a pincér megkérdezte tőle, hogy mit kíván, azt válaszolta, egy steaket, és azt a férfit ott a színpadon balról a harmadikat. Hát ez volt az igazi felfedezés. A futó kalandként induló kapcsolatnak házasság lett a vége, annak eredménye pedig 3 szép gyerek. Filmkarrierje ezután kezdődött, egyik szerep a másikat követte, és nem csak Amerikában, hanem Európában is jó néhány film főszerepét alakította. Általában az akkor népszerű izomember szerepek feküdtek neki a legjobban, ami természetesen érthető. Így aztán volt római gladiátor, légionárus, és természetesen sziklákat mozgató Herkules. Ő volt az első magyar filmsztár, sőt, talán máig is az egyetlen, aki ilyen jellegű szerepekben világhírre tett szert. Filmkarrierjében természetesen Jane Mansfield is sokat segített. A befutott színésznő, aki akkor már nagyra becsült sztár volt, szinte mindent el tudott intézni a filmiparban, így aztán sohasem kellett jó szerződéseket kilincselnie. Csak éppen a mi korosztályunk nem tudhatott sokat róla Magyarországon, mint hogy az egész amerikai filmvilág is tabu volt számunkra a dicső szocializmus idején. De egyszer, talán valamikor a 60-as évek elején eljött Magyarországra is. Persze a Kádár rendszer sajtója mélyen hallgatott a dologról, pusztán egyetlen cikk jelent meg, ha jól emlékszem, talán a Nők lapjában, meg képes riportot közölt róluk, és arról, hogy meglátogatták édesapját, aki akkorra már kiöregedett a cirkuszból, és Balatonkenesin révészként dolgozott. Már magam sem tudom, hogy miért ragadt meg pont ez a cikk az emlékezetemben, de hát ma már örülök, hogy így történt. Természetesen akkor mi nem is sejthettük, hogy ettől a feleségétől is el fog válni, és azt még kevésbé hittük volna, hogy Jane hamarosan meg fog halni. Mert bizony ez történt, közlekedési baleset, autószerencsétlenség áldozata lett. A hír, ami bejárta az egész világot, még arról is beszámolt, hogy a kocsi, melyben utaztak, hátulról egy teherautó alá futott be, és Jane feje leszakadt. Szerencsére ez az utolsó adalék hamisnak bizonyult, habár sokat nem segített a helyzeten, a 34 éves sztár halott volt. De egy 2 gyermeke, kik a hátsó ülésen utaztak, szinte sértetlen úszták meg a szörnyű balesetet.
Ezek után hogyan alakult élete?
Az évek múltával talán higgadtabb lett. Az izomember szerepek már a múlté voltak, és inkább átért egy könnyebb műfajra, horrorfilmekben lépett fel. 1967-ben ismét megnősült, Ellen Cianót vette feleségül, akivel egészen 2006-ban, 80 éves korában bekövetkezett haláláig együtt élt. 4 gyermeke közül egy színész lett. Mariska igazi világszerte ismert sztárrá vált. Emlékét tisztelte és szeretettel őrzik Hollywoodban, életéről film is készült, melyben Arnold Schwarzenegger játszotta a főszerepet. Nem sokkal halál előtt így nyilatkozott. Élveztem karrieremet, mert sohasem akartam több lenni, mint ami voltam, és így nagyon jól elszórakoztam. Ezúttal nem kérdezem a hallgatót, hogy elhiszi ezt vagy sem, hanem azt mondom, ezt nyugodtan elhihetjük.
Dr. Hangai Györgyöt hallottuk az elmúlt percekben, 8 óra 28 perc van. Kérdésem tehát az volt, hogy ki az, most már elmondhatom, hogy 100 éve a mai napon született filmszínész, akiről szó volt. Hozta Isten!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, először is boldog új évet kívánnék, és Hargitai Miklósról van szó.
Nagyon szépen köszönjük egyrészt a jó kívánságot, másrészt a megfejtését is, és én is minden kollégám nevében, nem csak önnek, de minden hallgatónak boldog új évet kívánok, kegyelmekben gazdagat, és békében még gazdagabbat. Így van, Hargitai Miklós volt a megfejtés. Igazából honnan jött rá erre, mert ahogy hallottuk, ő azért kiesett a magyar tévénézők látóköréből.
Az az igazság, hogy a Mariskából jöttem rá, mert őróla inkább lehetett hallani.
Igen, hát Hargitai Mariska, nem is tudom, melyik bűnügyi sorozatban szerepelt, talán többen is, de igazából nem csak mi maradtunk ki a jóból, hogy úgy mondjam, de hát igazából az amerikaiak se láthattak túl sok magyar filmet, gondolom szovjetet még kevesebbet. Van még idő pótolni egyébként. Szívesen néznék tényleg olyan filmeket, amelyek máshol ikonikusak, itt meg valahogy nekünk kimaradt. Bár igazából nem panaszkodhatunk, mert sok-sok amerikai és jó filmeket is láthattunk annak idején.
Igen.
Köszönöm szépen. Szereti a madarakat? Hadd kérdezzem.
Igen,
meg.
Nagyon.
Nagyon.
Akkor etetem is őket.
Etet is őket. Jó étvágyat kívánok a madarainak. És akkor egy olyan szép naptárt fog majd a posta kivinni, amelyben olyan madarakat sorolnak fel és mutatnak be, amelyek a bokrokban laknak.
Nagyon szépen köszönöm.
És ez is egy olyan élőhely típus, amely eltűnőben van, mert a bokrokat sok helyen kiírtják, vagy pedig
sajnos
olyan bokrokat ültetnek, amelyek nem alkalmasak a madaraknak. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a ma reggeli játékban. Isten áldja és további szép
Jézus
napot.
Krisztus, köszönöm.
Dr. Hangai Györgynek nem könyveit több alkalommal heteken, hónapokon, éveken keresztül kísérhettük figyelemmel itt a Szent István Rádió műsorában, főképpen az Erdőfohászat címűben. Nemrégiben új könyve jelentkezett. Dr. Hangai György zoológus, világutazó, képzőművész, és mesélő, és nagyon jó mesélő. Képzőművészként úgy találkozhatunk vele, hogy a Krokodil Dandy című filmben, amikor Dandy belép a kocsmába a hóna alatt egy krokodillal, hát azt ő tömte ki. De a Sydney Átkert előtt is a gorilla szobrok az ő alkotásai. És legújabb kötetében nem csak a délkeresztje alatt lobogó tábortüzek fényét idézi fel, hanem egy egész korszakot. Budapest ostroma, szalonnasütés Ürömhegyen, a zöld majom vendéglő világa, bogarászás a Börzsönyben, forradalom, múzeumi kalandok, mindezek a szerző személyes élményein keresztül elevenednek meg, és hadd tegyem itt hozzá, hogy 56-ban bizony Kittenberger Kálmán gyűjteménye elpusztult a Nemzeti Múzeumban, és legépebben a rovargyűjtemény vészelt át ezt a forradalmat, illetve az orosz-szovjet megszállást, és többek között annak köszönhetően, hogy Hangai György gyerekként egy kiskocsin tolta egyik épületből a másikba, mentve a lepke és a bogár gyűjteményt, és ezt örökítette meg a Magyar Tudományos Akadémia számára egy festményben. Talán ha rákeresnek az interneten, meg is találják ezt az 56-os festményt. Tehát mindazok, amiket felsoroltam, a szerző személyes élményein keresztül elevenednek meg. Hangai doktor szenvedéllyel és iróniával mesél a természetről, minden könyvében, az emberekről és saját rendhagyó életútjáról. A történeteket átszövik a karikatúrák, hiszen ő remek képzőművész, rajzoló. A gyermeki rácsodálkozás szintén csak úgy, mint a tudósi precizitás. Így születik meg az a hang könyveiben, amely egyszerre szórakoztat, tanít és elgondolkodtat. Ennyit tehát erről. Bevallom őszintén, hogy engedtem volna majdnem a csábításnak, hogy Hangai Györggyel töltsen meg a ma reggeli játékot, de egy kivételt tettem. Méghozzá Bozók Ferenc atya kedvéért, aki most irodalmi feladvánnyal szolgál. Ha tudják, és egy kicsit ez is kapcsolódik ám a Magyar Madártani Egyesülethez, majd kiderül, hogy hogyan. Tehát valamilyen szinten ez is egy madaras kérdés, bár ahogy kiderül ezzel az íróval, madarat kevésbé lehetett volna fogadni, bár a kertjében gondolom lakott jó néhány. Nos, kiről van szó? Ha tudják, hívják a 36-os körzet 510-610-et.
Kedves hallgatóink, a mai napi feladvány egy igen ismert, talán a legismertebb magyar író, de és éppen ezért talán kevésbé az életrajzon keresztül, vagy művein keresztül, hanem két különös házasságán keresztül ismertetem és próbálom úgymond a megoldás felé kalauzolni a hallgatókat. De a különös házasság kifejezés ne tévessze meg önöket, nem arról a bizonyos íróról van szó, hanem arról, akit a nagy mesemondónak neveztek, aki a magánéletében csendes, jámbor ember volt. Házában azonban az asszonyok, a feleségek uralkodtak, ha nem éppen egy feleség, akkor a család valamelyik másik nő tagja. Márpedig rokonságban nem volt hiány. Hogy ki milyen rokon volt pontosan, az már önmagában is eléggé bonyolult. Ugyanis neki, mármint a feladványunknak, saját gyermeke egyik feleségétől sem született. Első nejének, az ünnepelt színésznő Laborfalvi Rózának már volt egy házasságon kívül született lánya. A legelterjedtebb változat szerint 1848. március 15-én az esti díszelőadáson ismerkedett volna meg vele az író, mikor a színésznő kokárdát tűzött a márciusi ifjú mellére. Mások szerint már korábbról is ismerték egymást. A 23 éves író minden esetre belehabarodott a 31 éves nagyasszonyba. Akkor még nem volt feltűnő köztük a korkülönbség. Viharos gyorsasággal megesküdtek, mire az írót anyja kitagadta, és meglepő módon legjobb barátja, Petőfi, nem állt vele többé szóba. A szabadságharc bukásának idején a felesége vidéken bújtatta a férjét, majd pénzét éve az ékszereit és összeköttetéseit, felhasználva szerzett számára egy menlevelet, büntetlenséget biztosító papírt a Klapka György által védett Komárom várából. A házasságnak nem tett jót, hogy Laborfalvi Róza viszonylag hamar visszavonult a színpadtól, s visszaszorult az otthon a négy fala közé. Ennek főleg a férje itta meg a levét, meg Róza asszony lánya, majd unokája. A Lendvai Mártontól született gyereket ugyanis a házaspár egy idő után magához vette. A családról szóló legtöbb visszaemlékezés az író nőrokonaitól származik, kik a lehető legrosszabb színben igyekeztek feltüntetni az író első, majd a második feleségét is. Amikor Laborfalvi Róza 1886-ban meghalt, halála teljesen lesújtotta az írót. Nélküle nem találta többi a helyét, lelkileg szinte megbénult. Vele volt ugyan a kis Róza, ki nem sokkal nagyanyja halála után hozzáment Feszti Árpád festőművészhez, a Feszti körkép később híressé vált alkotójához. Ez is furcsa kapcsolat lehetett. Róza szerint Feszti nem akart nősülni, mondván szegény ő ahhoz. Az író biztatta őket a házasságra azzal, hogy kis Rózát továbbra is ő tartja majd el, Feszti meg csak törődjön saját magával és a művészetével. Külön kasszán éltek hát, és minden költséget megosztottak a férj, illetve az író között. Festiné valóságos irodalmi és művészeti szalont működtetett a házban. A családi idill akkor borult fel, amikor az író 1899-ben, 75 éves korában bejelentette, ő bizony újra nősül. A jelölt egy 20 éves színésznő, Grósz Izabella volt, aki Grósz Bella, majd Nagy Bella néven állt színpadra, igen szerény tehetséggel. Az író őt akarta feleségül venni, noha tudta, hogy nem csak családtagjai, hanem az egész magyar társadalom egyöntetűen fog felhördülni. Mi volt a baj a 20 éves színésznőcskével, Bellával? Hogy nagyon fiatal, továbbá még zsidó származású is, leginkább pedig az, hogy mindenáron feleségül akart menni az öreg író fejedelemhez. A család nem csak Festiék, hanem távolabbi rokonok is már azt tervezték, hogy az írót gondnokság alá helyeztetik, esetleg elmegyógyintézetbe zárják. Nyilván nem elsősorban azért, hogy megmentsék őt a fiatal hölgytől, sokkal inkább, hogy a vagyont mentsék a saját maguk számára. Mert itt az egész örökségről volt szó, beleértve a 100 kötetes életmű szerzői jogdíjait is. Megoszlanak a vélemények arról, milyen volt végül is az író második házassága. Eleinte fülig szerelmes. Megírja Öreg ember nem vén ember című regényét, hozzá egy kötet szerelmes verset, pedig nem igazán a verseiről ismerjük őt. Viszont legendák keringenek arról, mi mindent művelt az íróval felesége, s nálánál fiatalabb anyósa. Hogy bezárták és csak akkor engedték ki szobájából, ha megírta a napi adagját. Hogy addig enni sem nagyon kapott. Hogy időnként meg is verték, közben pedig minden pénzét elszedték. A rokonság terjesztette ezeket a vádakat, melyeknek a valóságtartalmát ma már igen nehéz ellenőrizni. A józanabb kívülállók némelyike úgy nyilatkozott. A busás anyagi hasznot húztak is belőle, a két nő, a feleség és az anyós, mégiscsak gondoskodtak a lassanként leépülő íróról. A botránynak és rosszindulatú pletykáknak csak az író 1904-ben bekövetkezett halála vetett véget. A második feleség további sorsa már nem állt a közérdeklődés homlokterében. Jól megélt a jogdíjakból, ám a második világháború előestéjén, a zsidó törvények idején, ide vagy oda, jobbnak látta elhagyni az országot. Londonban halt meg 1947-ben, 68 éves korában. Egyik utolsó bejelentése, soha semmilyen körülmények között beleegyezni nem szabad abba, hogy az író bármelyik művét megfilmesítsék. Végül csak zárójelben mondjuk, hogy a legszebb magyar filmeket veszítette volna el a magyar filmirodalom, hogyha ez bekövetkezett volna.
Ezzel szerintem sokan egyet értenek, egyet érthetünk, de nem sokára megtudjuk, hogy kirejtőzött Bozók Ferenc rövid ismertetőjében. Hozta Isten!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Vasas Pál vagyok, Mezőkövesdről.
Örvendek!
Jókai Mórról. van szó. Igen. Elmondottakból.
Jókai Morról volt szó az elmúlt percekben. Gondolom sok minden segíthetett abban, így hogy van. Kitalálja.
Főleg Laborfalvi Róza.
Így van, Laborfalvi Róza, hiszen mondjuk nem hangzottak el műcímek, de azért tettem be én most Jókait többek között, mert valakivel beszélgettem nemrégiben, és azt mondta, hogy hát fiatalabb generációhoz tartozó volt az illető, hogy ki az, aki ma a szemét rongálja Jókaival. Hát ez engem szíved ütött.
Igen.
A kőszívű ember fiai, amiket olvastunk, és az aranyember, és amit még ugye nem volt kötelező, hanem az ember magától vett le a polcról, azok is remek könyvek voltak.
Így igaz, valamennyi.
Tehát remélem, hogy még rongálják a szemüket az emberek Jókaival, vagy hát nem kell, hogy rongálják, lámpafénynél olvassanak. Egyébként tetszik-e tudni, vagy van-e tipje arról, hogy hogyan kapcsolódik a madarakhoz Jókai?
Hát azt nem tudom.
Nem baj. Mert én elmondom, ugyanis az a villa, illetve annak a kertje, mert a villa már nincs meg, a Jókai kert Budapesten a Költő utca 21 szám alatt jelenleg természetvédelmi terület, és olyan szervezeteknek ad otthont, mint például a Dunai-Poly Nemzeti Park, a Petőfi Irodalmi Múzeum ott egy Jókai emlékszobát rendezett be, és ott van a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület központja is, és látogatható a kert, meg lehet nézni a madarakat, akár tematikus séta keretében, ilyenek a csicsergő vagy a csemete séta, és egyéb foglalkozások kicsiknek, nagyoknak egyaránt várják ott az évben a látogatókat. Tehát Jókai Mór ilyen módon kapcsolódik a magyar madár mozgalomhoz, mondhatom ezt. Köszönöm szépen. Ha szereti a madarakat, akkor örömmel fogja majd lapozgatni.
Igen, szeretjük nagyon.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idei fali naptárát.
Köszönöm szépen. További
én is napok. Köszönöm önnek is. Mindörökjelmen köszönöm, hogy hívott, és ha már így a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet idehoztam, hát nem volt véletlen, mert 1974. január 6-án alakult meg Magyar Madártani Egyesület néven, és a mostani kibővített nevét 90 óta viseli. És hiszik, ha nem, de ennek azért volt előzménye, hiszen 1928-ban már megalakult a Magyar Ornitológusok Szövetsége, az is január, illetve Ornitológusok Szövetsége dr. Jánosi Dénes alapító elnök volt, és az első főtitkára főtitkáros Terbec István volt, a nagyparancs és egyéb könyvek szerzője, sokunk könyvbéli jó barátja, ha mondhatom ezt így, és 79-ben kezdődött meg az Évmadara program, méghozzá a gyurgyalag védelmével, és azóta ez az egyik legismertebb a lakosság szemléletét formáló kezdeményezés, nem csak a Magyar Madártani Egyesület részéről. Egyébként rengeteg madár megmentésében vettek részt, gondoljunk csak a túzokra, a parlagisasra, a kékvércsére, amely kékvércse igazából talán nem is olyan nagy túlzással mondják egyesek, hogy a magyar papagáj, hiszen rendszertanilag közelebb áll a papagájokhoz, mint a vércséghez. De én ezt nem tudom, tényleg egy kicsit papagájos, színes, csőrös madárról van szó. Hát, az énekes Rigó nem ilyen, de azért ebben az évben is sokak szívéhez közel fog állni, talán azért, mert egyre inkább a fekete rigó példájára, vagy példáját követve kezd behúzódni a városokba, és sokan hiszik azt, hogy a fekete rigó sárga csőrrel a fekete rigó hímje, míg a tojó a pöttyös mellű kicsit olyan olajzöld vagy olajbarna madár. De hát ez az év arra is alkalmat ad majd, hogy ezt a félreértést, ha létezik, eloszlassuk. Jó, van még egy naptárunk, az azt jelenti, hogy van még egy kérdésem is. Szintén dr. Hangai Györgyöt halljuk, most azonban nem egy szeméről, hanem egy filmről beszél, amely talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy magyar. Ha tudják, melyik ez a film, akkor hívják a 36-os körzet 510-610-et.
Vegyük először magát a történetet. Kezdjük az egyik főszereplővel, László Viktorral, egy antifasiszta ellenállási mozgalom vezetőjével, aki feleségével, akit Ingrid Bergman játszik, Casablancába kerül. A forgatókönyv szerint László a cseh ellenállók vezetője, de neve kétségtelenül magyar. A szerepet eljátszó színész Paul Heinried bizonyos mértékben a valóságban is magyarnak számíthat, mert Triestben az egykori osztrák-magyar monarchia területén született. Ő is a nácik elől menekült először Angliába, majd Amerikába. Színészi pályafutása során főleg pozitív szerepekben alakított, főleg azért, mert szimpatikus, jóképű ember volt. A Humphrey Bogart által megszemélyesített Rickkel szemben játszott. Bogart ekkor már nagy sztár volt, és tulajdonképpen ő volt a film első számú férfi főszereplője, míg a női főszerepet Ingrid Bergman játszotta. Heinrich szerepe valamivel kisebb volt ugyan, habár a történet szempontjából ugyancsak fontos. De a film magyar lényegét nem is annyira a színészek, hanem inkább a direktor határozta meg. Az még nem volt más, mint Hollywood egyik legnevezetesebb rendezője, Michael Curtiz. Curtiz magyar zsidó származású volt, 1886-ban született Budapesten, úgy mint Kertész Kaminer Manó, és már 13 éves korában kezdte színpadi pályafutását. Igaz, nem a világot jelentő deszkákon, hanem a cirkusz fűrészporos porondján. A cirkuszból a színiiskolába vezetett az út, onnan pedig az igazi színpadokra, mégpedig a Nemzeti Színházéba is. De az ifjú Manó hamarosan messzebb tájakra vágyott, és először Ausztriában, majd Németországban színházi és filmrendezőként dolgozott. Végül is 1926-ban az Egyesült Államokba költözött. Itt felvette a Michael Curtiz nevet, s Hollywoodban próbált szerencsét. Sikerre járt, és kiemelkedő tehetsége révén hamarosan a szakma élvonalába került. Karrierje során több mint 100 filmet rendezett, Oscar-díjat is kapott. Kiváló szakemberként ismerték el, de nem volt mentes a filmrendezőkre jellemző rigolyáktól sem. A színészeket nem sokra becsülte, keményen is bánt velük, amikor szükséges volt, mégis nagy elismeréssel illetőt mindenki, akivel együtt dolgozott, habár angolul sohasem tanult meg tökéletesen, és magyaros kiejtése és furcsa mondásai valóságos anekdóta gyűjteményt tesznek ki. De külön szokásaiért gyakran megfizetett, mert könnyen áldozatává vált a forgatásokon mindig jelenlévő mókamestereknek. Egyike ezeknek Peter Lorre volt. Ő is persze magyarnak született, a ma Szlovákiához csatolt Rózsahegyen 1904-ben, és eredetileg a szép hangzatos Löwenstein László néven. Családjával nem sokára Bécsbe költözött, és alig 17 évesen megkezdte színészi pályafutását. Németországban Bertolt Brechtel dolgozott, majd az M című filmben egy gyermekgyilkost alakított. Ez hírnevet szerzett neki, aminek árnyoldala is volt. A szerepét ugyanis olyan hihetetlen realitásra játszotta, hogy a közönség azonosította őt a filmbeli figurával, és egy alkalommal, amikor felismerték a berlini utcán, a tömeg majdnem agyonverte. Zsidó származású lévén a nácik hatalomra jutásakor Angliába költözött. Pályafutását ott folytatta, és az M-ben szerzett hírnévnek köszönhetően rögtön nagy szerepeket osztottak neki. Az egyetlen gondot csak az okozta, hogy nem tudott angolul. Viszont csodálatos memóriája volt, és a szerepek szövegét bemagolta, anélkül, hogy a szavak pontos jelentését megértette volna. Végül is Hollywoodban kötött ki, ahol a Mr. Moto című filmsorozatban egy japán detektívet játszott. Ez az alakítás is olyan tökéletes volt, hogy sokan, akik nem ismerték őt személyesen, azt hitték, hogy valóban is japán. De a legtöbb filmben mindig valami szörnyen unszimpatikus jellemet ábrázolt, általában gyilkost, csalót, vagy legalábbis kémet. Egy ilyen kétes alakot Ugartét személyesíti meg, és talán mondanom sem kell, hogy tökéletesen. Nem nagy szerep, de megint csak fontos a történet szempontjából, és kétségtelen, hogy Lorre alakítása nagyban hozzájárult a film sikeréhez. Amilyen nyomasztó figurákat alakított a filmekben, olyan nagy mókamester volt a valóságban. Forgatás közben szabad idejét legszívesebben a szigorúságáról híres Curtiz bosszantásával töltötte. Bogarttal szövetkezve egyik ugratást a másik után agyalták ki, és ezek egyik legmadabbika abból állt, hogy Curtiz lakókocsijába, mely mindig a forgatások színhelyén volt, mikrofont rejtettek. Curtiz nagy nőcsábász volt, és pozíciójának köszönhetően nem volt hiánya filmszerepekre vágyó, mindenre hajlandó hölgyekben sem. Curtiz a forgatások szünetében szokta úgymond fogadni ezeket a hölgyeket a stáb kaján örömére, már csak azért is, mert a mikrofon jóvoltából a kihangosított műsort mindenki végighallgathatta. Elképzelhető, hogy Curtiz és Peter Lorre viszonya ezek után nem volt a legkedélyesebb. De az eddig felsoroltakon kívül voltak még más magyar szereplő is. Ezek egyike volt Szőke Szakál, azaz eredeti nevén Gerő Jenő, aki 1883-ban született Budapesten. Már egész fiatalon a színpad bűvkörébe került és kabari jeleneteket írt, majd színész lett. A furcsa szőke szakál művésznév a valóban szőke szőzetére utalt, ugyanis 18 éves korában szakált növesztett, ami érettebb külsőt kölcsönzött neki. Budapesti pályakezdése után ő is Ausztriában, majd Németországban dolgozott tovább, és számos színházi produkcióban és filmben vett részt mindkét országban. 1933-ban Hitlerék hatalomra jutásakor visszatért Budapestre, és 1940-ig 40 magyar filmben szerepelt. A zsidó törvények életbe léptekor elhagyta az országot, és akárcsak sok más menekülésre kényszerített sors és pályatársa, ő is Hollywoodban fejezte be. Itt felvette az S.Z. Sakál művész nevet, amit aztán később megtoldott a Cuddles beszenével is. Ezt a nevet pufók bébi arca miatt kapta, mert sokak szerint amilyen ölelgetni való cuki pofa volt. Szerepe is általában ilyenek voltak, legtöbbször ide-oda totyogó, idegen kiejtéssel beszélő, kedélyes figurákat alakított. A Warner Brothers stúdióban első nagy filmje a Jack Kegney főszerepével forgatott Yankee Doodle Dandy volt. De a leghíresebb és legkiemelkedőbb szerepe volt Carl. Ő volt a fő komikus elem a filmben, a mindig meglepődő, méldatlankodó, de jószándékú, aranyszívű pincér Rick bárjában. A valóságban is ilyen ember lehetett, és biztos nem neheztelt meg, amikor nevét elírták S.Z. Sakál helyett S.K. Sakálként. Ő is akárcsak a hollywoodi színész kollégája Lugosi Béla, a Felejthetetlen Dracula megszemélyesítője, egész életében szünet nélkül dolgozott. Szinte minden szerepet elvállalt és kitartó, odaadó munkájával elérte azt, amit sok színész sohasem tudott megkapni, igazi hollywoodi sztár lett belőle. 1955-ben 72 éves korában halt meg, nem sokkal utolsó filmje a Student Prince forgatása után. Még folytathatnám a hollywoodi magyar színészek történeteit, van belőlük éppen elég. A szomorú valóság viszont az, hogy akiket Magyarország elveszített a fajüldözés, majd pedig a kommunizmus embertelensége miatt, azok idegen nemzetek kultúráját, művészeti életét gazdagították. Míg külföldön világsztárokká váltak, szülőföldjükön nem sokan tudták, hogy tulajdonképpen magyar származásúak voltak.
8 óra 51 perc van, mi azonban tudjuk, hogy az a rendező, akinek a filmje megbújt a mai játékban, dr. Hangai György feladványában magyar származású volt. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
Kérdések, Jézus Krisztus, Orosz László vagyok. Boldog új évet kívánok előtte.
Önnek is boldog új évet kívánok. Kívánok.
És a Casablanca című filmről volt szó.
Igen, a Casablancáról volt szó. Gondolom látta már ezt a filmet.
Hát egy néhányszor, igen.
Igen, megkérdeztem az előbb Fehér József kollégámat, hogy látta-e, mert azt mondja, nincs olyan ember, aki ne látta volna. És egyébként van benne igazság, és nem csak Magyarországon vagy Amerikában. A Casablanca egy olyan kultikus filmet, amely több filmen is megbújik a továbbiakban. Például a Brazil, az a kedvenc filmem, legalább 20-szor láttam már, Jonathan Pryce, Robert De Niro és Michael Palin főszereplésével, és abban mindig a Casablanca megy. Akármikor kapcsolják be a tévét a filmben, mindig a Casablancát adják. Elnézést, mindig a Casablancát adják. És egyébként még hozzáteszem, hogy Kertész Mihályról magáról, Curtis névem, film is készült, 2019-ben mutatták be az alkotást, és az volt az alcíme, mondjuk így, hogy a magyar, aki felforgatta Hollywoodot, és nyilván az ő életének mind magyarországi és mind amerikai karrierjét dolgozta fel a film, különösen a világhírű Casablanca című film kapcsán. Nagyon szépen köszönöm tehát a megfejtését, a Casablanca volt a mi
óvászként.
Igen, figyelj.
Bocsánat. Eredetiben ez fekete-fehér kópiára készült, de utólagos kinezéssel felelhető.
Na, utólagos színezéssel még nem láttam, bár...
Egy változata.
Láttam már egy-két felújított színes filmet, aminek megfogódtak időközben a színei, mint például a Ludas Matyi, az is frissítve, felfrissítve került újra vetítésre. Hát meg lehet akkor ezek szerint színesben is nézni a Casablancát, bár Tarkovszki azt mondta, hogy a szín semmit nem adott hozzá a filmművészethez, mármint a színes film.
Igen,
hát Tarkovszkijal nem állok le vitatkozni, ő legalábbis így gondolta, de azért ő is rendezett színes filmet, nem is egyet. Köszönöm szépen, hogy itt voltam a reggeli játékban, Isten áldja. És mielőtt, ja, a nyereménye természetesen önnek is egy farinaptár, egy madaras. És egy program, Ortodox Karácsony, az Egri Orosz Nyelvi Klub és a Bródi Sándor Könyvtár szervezésében szeretettel várják az érdeklődőket az Ortodox Karácsonyra, méghozzá a holnapi napon szerdán 16 órára itt Egerben a Bródi Sándor Könyvtár központi könyvtárában. A program zenés-irodalmi összeállítás, valamint egy előadás az orosz népművészetről. És még egy program, 8-án, csütörtökön 19 órai kezdettel évindító örömkoncert lesz a gospel felemelő hangjaival Miskolcon a Művészetek Házában. Lélekemelő koncerttel indul az év, amely a gospel műfaj legszebb, legismertebb és legkevésbé ismert gyöngyszemeit is megidézi, felidézi. Az afroamerikai zenei hagyományokat követve Dwight Robson baptista tiszteletes és kiváló szólistái viszik színpadra az evangélium üzenetét. A felemelő hangulatú zenei est során olyan ikonikus dalok csendülnek föl, mint a Halleluja vagy az Oh Happy Day, de a közel két órás program során számos különleges, szívhez szóló világsláger is új köntösben kell életre. Egyébként a tagok is mindig ilyen köntösszerűben vannak talán azért. A jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában. A kezdés még egyszer január 8-a csütörtök 19 óra a helyszín Miskolc Művészetek Háza. És a Casablanca világhírű slágerének dallamaival búcsúzunk, de előtte megköszönöm a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Fehér József segítségét is az adás lebonyolításában, összeállításában. Szóljon most búcsúzóul, az ez Time Goes By.
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. Brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time.